Isten igét olvasom János evangélium a 12. fejezetből, 12. verstől a 33. versig. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaagakot fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme, a világ őt követi. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galilei Bécsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyány, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.
Válaszoljunk Isten igéjére, imádkozunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, Istenek fia, megváltunk és szabadítunk, hogy eljöttél ebbe a világba, emberré lettél, és emberként mindazt tökéletesen véghez vitted, amit az Atyától fogadtál el. Így magasztalunk téged ezen a mai napon, amikor arra emlékezünk, hogy bevonultál Jeruzsálembe. Látva ennek a bevonulásnak minden kétes voltát. És így jövünk most eléd, és azért imádkozunk, hogy jöjj és vonulj át közöttünk is. Mert tudjuk, Urunk, hogy a Te hatalmadban van, hogy a csoda megtörténjen újra és újra, hogy ahol emberi szó hallik, ahol emberi zene szól, ahol emberek gyűlnek össze egy emberkéz által épített házban, ott Te egyszer csak megjelensz dicsőségeddel, megjelensz igédnek és szent lelkednek világosságával, üzenetével, és találkozol velünk. És mi megvalljuk te neked, hogy ezért vagyunk itt, hogy azt kívánjuk, hogy megismerj bennünket, és mi felismerhessünk újra téged, hogy azt kívánjuk, hogy megláthassuk önmagunkat a te világosságodnak fényében. Urunk, megvalljuk neked, hogy a mi fülünk oly gyakran süket, a mi szemünk vak, a mi szívünk kemény. Megvalljuk te neked, hogy vétkeztünk ellened, és úgy jövünk most eléd, mint akiket megszólítottál, de mint akik tudják, hogy nem méltóak arra, hogy előtted legyenek. És mégis köszönjük neked, hogy kegyelmed, bocsánatod ma is szól, hogy ma is szeretettel hívsz bennünket önmagadhoz, hogy nincs köztünk olyan, akit ne szeretnél szereteteddel körülölelni, önmagaddal megismertetni. Így várunk téged, hogy jöjj. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és töltsél be bennünket, nyisd meg a mi szívünket és szánkat az Úr Jézus Krisztus magasztalására, dicsőítésére. Add, hogy kedves legyen a mi Isten tiszteletünk te előtted. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található az előbb felolvasott részben, János evangéliumának a 12. fejezetében, most a 26. verset olvasom újra. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessem, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Jézusnak ez az a mondata, amin szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk ezen a mai napon, és Jézusnak ez az a mondata, amely alapján nagypénteken is és húsvét vasárnap is szeretném, hogyha Isten színe elé állnánk. Ez az ige a Jézussal való kapcsolatról két kifejezésben beszél. Az egyik a szolgálat, a másik pedig a követés. Összeköti a kettőt. Azt mondja, hogy ha valaki Jézust akarja szolgálni, azaz Jézust szeretné az életében önmaga elé helyezni, akkor ezt nem teheti úgy, hogy nem követi őt, nem jár vele. De azt is mondja, hogy aki pedig Jézust kívánja követni, aki Jézussal kapcsolatban akar lenni, az nem teheti úgy, hogy ne szolgálná őt, ne helyezné őt önmaga elé. Ezek a szavak tehát a Jézussal való kapcsolat szívére és lényegére tapintanak. Továbbá azt olvassuk, hogy aki Jézus szolgálja és aki őt követi, az ott lesz, ahol az ő ura van. Ezért azt a kérdést tesszük fel ma és majd nagypénteken és húsvétkor, hogy hol van Jézus és hol vagyunk mi. Nyilvánvaló, hogy ezt elsősorban nem fizikai értelemben tesszük, hanem lelki értelemben kérdezzük. Hol van, merre tart ma Jézus? Hol van a virágvasárnapi történetben, de hol van éppen ezért ma? És hova hív ez bennünket? Bennünket lelki értelemben is, és fizikai értelemben is. Hol van tehát Jézus? A válasz kettős. A mai történetben Jézus látszólag karrierje csúcsán van. Népe ünneplése és lelkesedése által körülvéve. Jézus valójában azonban a halál és a pusztulás küszöbén áll. Néhány nap, és elárulják, elítélik, és megfeszítik. Az egyik hely, a karriernek a csúcsa, az emberektől való dicsőséget testesíti meg. Minden ember őt éjjelzi. A másik hely, a halál küszöbe, ahova indul és ahova megy, az az Atyától való dicsőségre mutat. Ő nem az emberek, hanem az Atya dicsőségét, elismerését, elfogadását keresi. János evangélista szerint, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe nyilvánosan, akkor ami itt történik, azt Lázár feltámasztásának a fényében kell látni. Lázár egy olyan családnak a tagja, akik jó barátságban vannak Jézussal. Betániában, Jeruzsálemhez nagyon közel laknak. És a történet szerint Lázár, akit Jézus szeretett, meghal, és Jézus elmegy, és feltámasztja őt. Kihívja a sírból. Lázár, jöjj ki! És Lázár kijön. Ennek a csodának, ami nemrég történt a virágvasárnapi események előtt, kettős következménye van. Az egyik, hogy a vallási vezetők, a főpapok, akik látják Jézusnak a hatalmas befolyását a sokaságra, itt nyilvánosan kimondják és eldöntik, Jézusnak meg kell halni, ki fogják őt végezni. A másik azonban, ami ezt teszi nehézé, az az, hogy sokan éppen ezért hisznek Jézusban, és ezért lelkesednek érte. Hiszen ki ez az ember, aki feltámaszt egy halottat? Közeledik tehát húsvét ünnepe, és nagyon sok zarándok érkezik Jeruzsálembe. És mindenki Jézusról beszél. Azt olvassuk, hogy egyesek elmennek Betániába egy-két óra séta, hogy találkozzanak Lázárral, hogy lássák őt. Mindenki róla beszél. Hallottad? Feltámasztott egy embert. Nem mondod, ez nem lehet igaz. Dehogy nem, láttam őt. Persze csak suttognak, mert közben tudják, hogy a vezetők ezt nem jó szemmel nézik. De a felszín alatt hatalmas erők feszülnek. És nem sok kell ahhoz, hogy valami kirobbanjon. És amikor a sokaság hallja, hogy Jézus bejön a városba, és nyilvánosan bevonul, akkor tudják, hogy itt az idő. Mert aki halottakat támaszt fel, az nem lehet más, mint Isten felkentje, a megígért uralkodó, az utolsó idők régen várt uralkodója, a Messiás. És ezért, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, akkor uralkodóként vonul be a fővárosba. A pálma ágak, amiket itt is látunk, a pálma ágak egy nemzeti jelkép. Egy szabadságharcra emlékezteti őket, ami másfél száz évvel ezelőtt, vagy korábban történt, amikor a szabadságharcban, győztes csatákban a pálma ág volt a nemzeti függetlenség, szabadságnak a jelképe. És most ugyanezzel a jelképpel fogadják őt. Itt van az uralkodó. Amit pedig énekelnek, vagy kiáltanak, Hozsanna, azaz Isten segíts, de ez egy dicsőítő kifejezés, áldott, aki az Úr nevében jön, az egy zsoltár idézet. Egy olyan zsoltárból, a 118. zsoltárból van, ami a zsidó ember számára mindig is az utolsó idők uralkodóját juttatja az eszébe. A Messiásról szól a zsoltár. Jézus tehát úgy érkezik meg, aki a csúcson van. A nép minden reményének a beteljesítőjéként jelenik meg. Nincs olyan gond, amit Jézus meg ne oldana az ő szemükben. Nincs olyan megaláztatás ennek a népnek az életében, a rómaiak által, amit el ne venne róluk. Nincs olyan szégyen, amiből meg ne szabadítaná őket. És ezt a nagy lelkesedést János így summázza, a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, most bizonyságot tett mellette. Azaz mindenkinek elmondták, hogy ő tényleg az, ő tényleg a Messiás, ő tényleg az Isten követe. Hát láttuk, hogy feltámasztotta Lázárt. A csúcson van. De más értelemben is népszerűsége tetőpontján van, látszólag. Hiszen nem csak a tömeg élteti és dicsőíti, hanem azt kell látni, hogy az ellenfelei elnémulnak és megbénulnak. A farizeusok így szóltak egymáshoz, látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. A hatalmasok elvesztik a hatalmukat. Megbénulnak. Senki és semmi nem állhat Jézus útjára. Aztán sikerét és népszerűségét jelzi az is, hogy van néhány görög, aki az ünnepre érkezik, és Jézust akarják látni. Ezek olyan egyisten hívő, az urat tisztelő emberek, akik nem Izrael népéből valók, de felvették Izraelnek a hitét és a vallását. Zarándokként eljöttek Jeruzsálembe, és ezt a Jézust akarják látni, akiről oly sokan beszélnek. Az történik, hogy eljönnek a népek, a nem zsidók, ahogy a messiási proféciák mondják, hogy Istent és az ő felkentjét imádják. Hol van tehát Jézus? Látszólag népszerűsége és elismertsége csúcsán. Ellenségeit maga mögé utasítva, és népe által körülölelve. És mégis mindezek közepette egyedül Jézus az, aki látja a valós helyzetet. Egyedül ő lát túl a felszínen. Egyedül ő látja, hogy valójában a halál, a pusztulás, az élete feláldozása küszöbén áll. Amikor Fülöp és András két tanítványa ezeket a görögöket oda vezetik Jézushoz, Jézus azzal kezdi, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. És ez a kijelentés, ez még rendben is van. Hát tényleg mindenki őt dicsőíti, őt magasztalja. De aztán utána Jézus hirtelen egészen másról kezd el beszélni. Meglepő módon olyan dolgokról kezd el beszélni, amik egyáltalán nem ülnek ebben a helyzetben. Földbe esett búzamag. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Miről van itt szó? De a képes beszédet Jézus azonnal magyarázza is. Aki szereti az életét, elveszti azt. Aki pedig gyűlöli életét a világon, örök életre őrzi meg. Nem értik, hogy Jézus miről beszél, hiszen ezen a ponton miért kell a halálról beszélni? Hogyan ide ez a természetből vett kép, amit értünk? És értem, hogyan értsük, hogyha valaki meghal, akkor utána mégis sok gyümölcsöt terem az ő élete. Aztán Jézus nem csak váratlan módon beszél, ami arra mutat, hogy a valóságos helyzet más, mint a látszat, hanem nagyon váratlan módon érez és viselkedik. Lelkileg, érzelmileg sem olyan, mint aki egy nagy éjjelzésre hangolt. Most megrendült az én lelkem. Majd így folytatja, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. Milyen érdekes, hogy miközben mindenki ünnepli, miközben a sokaság körülveszi őt, Jézus megrendül, az érzelmei felkavarodnak, a szíve összeszorul. Két másik alkalommal olvasok ugyanezt Jézusról János evangéliumában. Amikor a barátja Lázár meghalt, és oda megy, és látja, hogy az emberek sírnak és gyászolnak, akkor azt olvassuk, hogy megrendült Jézus az ő lelkében. Micsoda emberi érzelem. Barátja halála megrendíti. Majd ezután az esemény után, amikor arról beszél az utolsó vacsorán a tanítványoknak, hogy egy közületek el fog árulni engem, akkor Jézus megrendül. Mert nem lehet nem megrendülve szólni arról, hogy egy, akit ő választott, majd átadja őt a halálba. Jézus megrendülve beszél arról, hogy a halálra készül. Mert hiába terem a búzamag sokszoros termést, meg kell halnia. Mert ne gondoljuk, hogy azért, mert Jézus majd feltámad és életet hoz sokaknak, azért a halállal való szembenézés egy könnyű dolog. Jézus megrendül. Hol van tehát Jézus látszólag és valóságosan? Látszólag népszerűsége csúcsán, a valóságban pedig a halál küszöbén. Látszólag emberektől való dicsőséget élvezve, valójában egyetlen egy, az atyától való dicsőséget keresve. Látszólag fent van, valójában pedig mindennél lejjebb. De hát hol vannak a tanítványok? Hol vannak a követők? Hol vannak ők, hol vagyunk mi? A valóság teljes félreértésében. János evangélista, aki maga is egy tanítvány és ott volt, utólag így ír önmagukról. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, azaz miután feltámadt, visszaemlékeztek arra, hogy az történt, ami meg volt írva róla. Mit nem értettek? Azt nem értették, csak egy apró mozzanatot, és ezáltal a lényeget, hogy Jézus miért egy szamára csikóra ülve vonul be Jeruzsálembe. Mert azt, hogy messiás királyként, a végső idők uralkodójaként bevonul Jeruzsálembe, azt értik. Hát ez minden reménységük. Ők még inkább hisznek benne, mint a fellelkesült tömeg, együtt voltak vele. Azon sem botránkoznak meg, hogy pálma ágakat lengedez a tömeg, vagy lenged a tömeg, és dicsőíti őt. De az, hogy Jézus egy szamáron szamaragol be a városba, ez nem illik bele a képbe. Hiszen kilátott már győztes uralkodót egy szamáron. A korabeli harci eszköz a ló. Annyira a ló a korabeli harci eszköz, hogy az Ószövetségben is sokszor azt olvassuk, hogy ne bízzatok a lovak erejében. És ez arra vonatkozik, hogy ne bízzatok a fegyverekben. Jézus ehhez képest egy szamáron megy. A tanítványok nem értik Jézus választását, mert nem ott vannak, ahol Jézus van. Jézus csendesen tiltakozik ezzel a választással. Nem azért jön, hogy egy szabadságharcot robbantson ki, hanem azért jön, hogy az Atya akaratát teljesítse. Beteljesíti a próféta szavait, hogy szerint és alázatos uralkodó, aki békét hirdet a népeknek. aki uralmát kiterjeszti a föld határáig, de azáltal, hogy először életét leteszi, hogy utána majd felvegye. De a tanítványok egészen máshol vannak. A tanítványok nem Jézus halálára készülnek. Ők ott vannak, ahol Jézus látszólag van. Ők ott fürdőznek Jézus népszerűségében. Ők ott élvezik a fontosságukat Jézus a fontos ember közelében. Ők ott élvezik a nyilvánvaló pozíciójukat annak a közelében, aki legfelül áll mindenki szemében. Mert nyilvánvaló, hogyha Jézus a középpontban van, és mindenki őt dicsőíti, akkor hát valami fény azokra is esik, akik már 3 éve körülötte vannak. És látszik is ez abban, ahogy a görögök, akik ugye Jézust akarják látni a nagy tömegben, őket keresik meg, Fülöpöt. Ő meg majd Andrást. Micsoda befolyásuk van, hogy el tudják vinni ezeket az embereket, ezeket a keresőket a legfontosabb emberhez. Micsoda kapcsolatuk van a tanítványoknak. Ők ezzel vannak elfoglalva. És bár János evangélista nem említi, de mind a másik 3 evangélium beszél arról, hogy a virágvasárnapi események közelében a tanítványok tényleg a népszerűséggel, a hatalommal és a pozícióval vannak elfoglalva. Arról versengenek egyszer, hogy ki a nagyobb. Aztán éppen Jánosnak az édesanyja, ezt nem írja, oda megy Jézushoz, hogy add, hogy majd a két fiam, Jakab és János, két tanítvány, vagy a te országodban, az uralmadban, amikor itt fogsz uralkodni, mint Messiás király, a jobbodon meg a balodon üljön. A pozícióval vannak elfoglalva, a népszerűséggel, a befolyással. Annyira magukkal vannak elfoglalva, hogy nem látják a valóságot. Nem ott vannak, ahol Jézus van, aki a halál küszöbén van. De a jó hír nekünk az, hogy Jézus nem hagyja ennyiben. Hiszen éppen azért beszél, hogy kihívja őket ebből az állapotból. Éppen azért szólítja meg őket, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Azért mondja el a földbe esett búzamag példázatát, hogy ezen keresztül hívja őket szolgálatra, követésre. A látszólagos népszerűségből hívjon minket az esetleges félreértettségbe. Azért szólít meg, hogy a középpontból hívjon az esetleges félretétel helyére. Azért, hogy abból, hogy az emberek elismerését és dicsőségét éhezzük és szomjazzuk és keressük mindenhol, ebből elhívjon oda, hogy az Atya dicsőségét, az Atya elismerését, az Atya szeretetét éhezzük és szomjazzuk. Erre hívja őket Jézus a szavaival. Hol van ma Jézus? És hol vagyunk mi, akik szeretjük őt? 2 kifejezés. Követés és szolgálat. Követjük-e Jézust? Jézus követése azt feltételezi, hogy ismerjük őt, és ebben az ismeretben keressük őt. A követés mindig egy személyes, bensőséges, szoros kapcsolatot követel. Ennélkül nem beszélhetünk Jézus követéséről. A követés feltételezi azt, hogy rendszeresen megállunk előtte imádságban. Hogy keressük, hogy mit szól hozzánk az ő szavában. A követés azt jelenti, hogy az akarata megcselekvésében gyakoroljuk magunkat, hogy engedelmesek vagyunk. Éppen ezért kérdezi, hogy hol vagyunk most? Követjük-e őt? Van-e egy élő kapcsolatunk Jézussal? Vagy közel voltunk hozzá, de leszakadtunk tőle? Hát persze, a szánkkal elmondjuk az énekeinket, az imádságainkat. Hát tudjuk ezt jól. De a szívünk meghidegült. Nem keresi, nem kívánja már az Urat. Küzdök azért, hogy kövessem őt. És akkor szolgáljuk-e őt? Mert hiszen a követés szolgálattal jár. Ez Jézus útja. És szolgálat alatt most ne a gyülekezeti feladatokra gondoljon senki. Az valóban Jézus követéséből és szolgálatából fakad, hogy valamit a gyülekezetért is teszünk, de elsősorban a szívünk állapotáról van szó. A szívünk beállítottságáról, hogy mi a keresztény életünk fő motivációja. Miért járunk Isten tiszteletre? És könnyen megcsalatunk, és könnyen becsapjuk magunkat és másokat. Nem lehet, hogy ellaposodik az életünk, a gyülekezeti életünk, és mi magunk, és mára már csak a jó közösség, a jó fejemberek, a jó programok, a jó zene. Ez az, ami esetleg még a megszokáson túl ide vonz bennünket. Nem lehetséges, hogy szívünk megkérgesedik, hogy fontosabb már a népszerűségünk, egy gyülekezeti közösségben elfoglalt szerepünk, a pozícióink, a lelkipásztorral való kapcsolatunk és ismerettségünk, a bennfentes információk ismerete, magunkat a szolgálatban megmutatni. Nem lehet, hogy mindez sokkal fontosabb már az életünkben, mint az, hogy Jézust kövessük és Jézust szolgáljuk. Nem lehet, hogy hasonló módon felsorakoztunk, mint a tanítványok a világvasárnapi nagy bevonuláskor, mert ők a fontos emberek, és mert jó ebben a közösségben lenni. Nagy hét küszöbén állunk. Hol van Jézus? Hova tart Jézus? Jézus nyilvánvaló a szenvedés, a sötétség órája, az elutasítás, a halál felé tart. Ugyanakkor Jézus az Atya akarata, az Atya dicsősége felé tart. És arra hív, hogy szolgáljuk őt és kövessük őt. Hogy ott legyünk, ahol ő van, ha azt mondjuk, hogy szeretjük őt. Arra hív, hogy szánjuk oda magunkat arra, hogy követjük. Hogy követjük, hogy feléreztjük ezt a kapcsolatot. Hogy kiáltunk hozzá, hogy könyörülj Uram rajtam, hívjál az imádságra, hívjál a te igédnek a hallgatására, hogy több legyen ez az egész keresztény dolog a számomra, mint formák. Hogy több legyen a húsvéti ünnep, mint hogy szépen felöltözünk, urvacsorázunk, hazamegyünk, ebédelünk, szép idő van, kirándulunk, hogy veled akarunk találkozni, téged akarunk látni, téged akarunk követni. És hogy jutunk el ide? Azon túl, hogy imádkozunk és keressük őt. Hogy azért imádkozunk, hogy hívj Uram szolgálatra. És akkor meg fogja mutatni az elkövetkezendő napokban, hogy hol van az a helyzet, ahol le kell tenni önmagunkat. Ahol a földbe esett búzamagnak el kell halni. Ahol az életünket meg kell gyűlölni, ami nem mást jelent, mint azt, hogy a saját életünket a második helyre kell tenni. Ahol egy másik emberért el kell engedni a pozíciónkat, a népszerűségünket, a hatalmunkat, az erőnket, a befolyásunkat, és egyszerűen csak szolgálni kell őt. És akkor Jézus azt mondja, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és megbecsüli azt az Atya. Vágyjuk-e az Atyának ezt a megbecsülését? Hogy maga Isten mondja azt rólunk, hogy jó van, jó, amit teszel. Gyönyörködöm abban, ahogy Krisztust követed. Mert elindulsz ezen a nagy héten. Mert kész vagy letenni önmagadat. Mert kész vagy Jézussal találkozni, őt követni. Mert kész vagy áldozatot hozni. És kész vagy ebben megújulni a vele való kapcsolatban. Hogy húsvétkor valóban azt éljük meg, hogy a feltámadás erői jelen vannak közöttünk. Hát Isten szent lelke adja meg nekünk, hogy ez elvégződjék a szívünkben. Szánjad magad oda a követésre és a szolgálatra. Hogy ott legyünk, ahol Jézus van, és ne ott, ahol gondoljuk, hogy ő van. Így legyünk egyek az imádságban, az éneklésben, a dicsőítésben. Isten szent lelke munkálkodik a szívünkben továbbra is. Amen.
Imádkozzunk! Ó Jézus, a te jelenlétedre vágyunk, a te közelségedre, hogy érints meg bennünket, világíts az életünkbe, jöjj közel hozzánk, mert minden olyan hiába való nélküled, és valóban olyan könnyen fölvesszük a a keresztény életnek a ritmusát. Járunk Isten tiszteletre, és még szolgálatokat is végzünk akár, és közben pörög az életünk. Keresztjénnek tartjuk magunkat, és valahol keresünk téged, de olyan sokszor elveszítjük a te valóságodat. Bocsásd meg azt, hogy mi sokszor a jólétet, a dicsőséget, a megbecsülést, az imáink meghallgatását keressük melletted, és nem látjuk azt, hogy te valójában hol vagy, és hogyan kéred, hogy kövessünk, hogy szolgáljunk, hogy halálba adjuk magunkat, hogy második helyre tudjuk tenni magunkat, hogy szeretetet tudjunk adni, amikor úgy érezzük, hogy bántanak. Köszönjük, hogy mint ahogy a tanítványokat sem hagytad ebben a helyzetben, minket sem akarsz így hagyni. Köszönjük, hogy te kezdted el bennünk a te munkádat, és te azt be akarod fejezni. Kérünk, hogy csendesíts le most bennünket. Vonja te jelenlétedbe. Hadd lássunk meg téged, és hadd tudjunk követni téged. Kérünk, hogy áld meg ezt a hetet, ami előttünk van, hogy ennek pörgésében és a rengeteg feladata között tudjunk valóban rád figyelni, minden nap megállni előtted, hogy meghalljuk a te hangodat, és valóban észrevegyük az alkalmakat, amiket elkészítettél, hogy szolgáljunk neked. Így kérünk, áld meg a gyülekezetünk Isten tiszteleteit, az előkészítő alkalmakat, a nagypénteki együttlétünket, az úrvacsorai közösséget, és a húsvéti ünnepet, hogy valóban a te dicsőségedre, a te jelenlétedben történjen a mi ünneplésünk. És hadd legyen jel a lakótelep számára mi gyülekezetünk, egy olyan hely, ahol az emberek megismerhetnek téged és a te szeretetedet, a te szabadításodat. Így kérünk, hogy áldj meg minden szolgálatot, ami ebben a gyülekezetben folyik. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.